Antal Szilvia, Isten tudja. Isten tudja, amit én nem tudok, hogy merre tartsak, a félve indulok. Hogy lesz-e út ott is a lábam alatt, hol nem jelzik táblák, vonalak. Isten tudja, hol van a helyem, amikor elmém döntésképtelen. Ha nem tudom, hogy menjek, vagy maradjak, tárt karokkal várnak, vagy majd letagadnak. Isten tudja, meddig kell maradjak, mikor higgyek becéző szavaknak, mikor csalfák s ellopnák a szívem, s mikor szeretnek majd a semmiért egészen. Isten tudja, kinek mit is mondjak, hogy bántó szó nélkül is lássanak igaznak, hogy bölcs lehessek ott is, hol bántanak, hol óráknak tűnik egy fájó pillanat. Isten tudja, miért is születtem, mivel áld meg és mivel tanít, ha fáj is, hogy sokszor elbuknom, s újra talpra állnom, de képessé tesz kibírnom a kint. Isten tudja, amit én nem tudok, hogy merre tartsak, amikor indulok, hogy utam során áldás, kiknek leszek, Isten tudja, én meg csak hiszek.
Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, így elég hallható vagyok? Jó lesz így a hang? Vagy jó. Talán én is elmondanék egy versszolgálatot, itt most jutott eszembe. Ki is kerestem még az Isten tisztelet előtt. Nem tudom, hogy mennyire ismeritek ezt a verset, nagyon szép vers. Babis Mihálynak az a vers, hogy csillag után. Talán most igazán aktuális is. Így hangzik. Ülök életünk szobámban, hideg tehát kavarok. Körülöttem fájás, félés, köthálója kavarog. Kikelek tikkat helyemből, kinyitom az ablakot, s megpillantok odakint egy ígéretes csillagot. Ó, ha most mindent itt hagyhatnék, mennék a csillag után, mint rég a három királyok, betlehemi éjszakán. Gépkocsim vagy teve háton, oly mindegy, hogy hogyan. Aranyat, tömjént és mirhát vinnék, vinnék boldogan. Mennék száz országon át, még utamat szállni a vám. Aranyat tilos kivinni, szólna ott a vámos rám. Tömjéned meg amit csak van, azt mind kell az itteni hazai hatalmak fényét méltón dicsőíteni. Százszor megállítanának, örülnék, hátsúszom, arany nélkül, tömjén nélkül, érnék hozzád Jézusom. Jaj, és mire odaérnék, hova a csillag vezet? Te már függnél a kereszten, és lábad csupasebb, s ahelyett, hogy bölcsöd köré szórjak tömjént, aranyat, megmaradsz szegény mirhámmal, keserű szagú mirhámmal, kenném véres lábadat. Nagyon mélyre szántó vers, nem? Tényleg az egyik legszebb verse Babits Mihálynak. Én is gondoltam, hogy egy verssel így az ünnepi hangulatot így még jobban előidézem, illetve fokozom. A mai Isten tiszteletünk alkalmával egy olyan témát választottam, ami mindannyiunk számára talán reményt adhat. Ha végig tekintünk ebben az évben, talán már lassan vége az évnek, még van belőle pár nap, de ilyenkor sokan, többen végig tekintünk az elmúlt évnek a tapasztalatain. Elmondhatjuk talán, hogy egy újabb kegyelemmel teljes évet zártunk, amikor az Istennek a gondviselét megtapasztalhattuk, hogy megóvott és megőrzött minket a különböző nehézségekben és próbákon át. Ott volt velünk a mindennapjainkban. Szerintem többen ilyenkor megállunk ezekben a napokban, elgondolkozunk, és sokan hiszem, hogy hálát is adunk. És miközben ezek a gondolatok így végigjárnak a mi értelmünkön, a mi fejünkben, talán előre is tekintünk. Egy keresztény ember mindig előre tekint, úgy gondolom, és elgondolkozik azon, hogy most mi lesz a következő évben, mit várhatunk ettől az évtől, milyen reménységbe tudunk kapaszkodni. Láthatjuk, hogy sokasodnak, sűrűsödnek a jelek körülöttünk. Láthatjuk, hogy a világ milyen forrásban, milyen hangulatban van. És ezzel ellentétben meg még nem látjuk azt, hogy ennek a pólusnak a másik oldalán ott lenne az evangélium hirdetés, az Istennek az élő népe, aki hirdeti az örömüzenetet, a reménységet és a jó hírt. És sokszor elgondolkodhatunk, hogy mibe kapaszkodhatunk, milyen reménységet állít elénk a Szentírás, hogy talán feltehetjük úgy is a kérdést, hogy lesz-e ebből az állapotból, amiben most van Isten népe, lesz egy lelki feltámadás. Talán most már nem árulok el túl nagy titkot. A mai alkalommal Ezékiel könyvével fogunk egy picit részletesebben megismerkedni. Ezékiel könyvének is egy bizonyos fejezetével, a 37. fejezettel fogunk megismerkedni. De még mielőtt rátérnénk erre a fejezetre, én arra bátorítalak titeket, hogy mindenek előtt nézzük meg, hogy ez a jövendőlés, ez a kép, amit látott Ezékiel, ez az álom, ez a kép, amit látott, ez milyen körülmények között játszódott le, milyen körülmények között élt a próféta, ki volt egyáltalán Ezékiel próféta. És mielőtt rátérnénk erre a látomásra, nyissuk meg a Bibliánkat Ezékiel könyvének az első fejezeténél, csak hogy megtudjuk, hogy milyen korban helyezkedik el ilyenkor Izrael népe. Itt az Ezékiel könyvének az első fejezetéből az első három verset szeretném felolvasni, csak hogy be tudjuk tájolni az időt és a korszakot. Azt írja az ige, hogy és lőn a 30. esztendőben, a 4. hónapban, a hónap 5-én, mikor én a foglyok közt a Kébár folyó mellett voltam, megnyilatkoznak az egek, és láték isteni látásokat. A hónap 5-én ez az 5. esztendő Jojákin király fogságba vitelének. Valójában lőn az Úrnak beszéde Ezékiel paphoz, a búzi fiához, a káldeusok földjén, a Kébár folyó mellett, és lőn ott rajta az Úrnak keze. Talán első olvasatra hamar túlmennénk ezeken az igéken, de annyi útmutatást, annyi körülményt megismerünk, hogy muszáj ezzel részletesebben foglalkoznunk. Itt azt olvashatjuk az első versben, hogy a 30. esztendőben megnyilatkoztak az egek, és látják isteni látásokat. Ebből az derül ki számunkra, hogy Ezékiel próféta 30 éves korában lett elhivatva a prófétai szolgálatba, akkor nyilatkoztak meg előtte az egek, és látott isteni látásokat. Illetve még azt is tudjuk a második versből, hogy mikor is volt ez pontosan időben. A hónap 5-én, és ott van a zárója, hogy ez az 5. esztendő Jojákin király fogságba vitelének. Erre pontos történelmi adatunk van, hogy Jojákin király Izrael felett volt uralkodó időszámításunk előtt, vagy Krisztus előtt mondhatjuk így is pontosabban, 597-ben. És ha ebből kivonjuk az 5. esztendőt, akkor eljutunk időszámításunk előtt 592-höz. Ami azt jelenti, hogy ekkor volt ugye Ezékiel próféta a foglyokkal ott ezen a bizonyos helyen. És azt is megtudjuk, hogy az első versben, hogy ekkor volt 30 éves. Tehát, hogyha ezt tudjuk, ezeket az időpontokat, akkor be tudjuk határolni, hogy Ezékiel próféta mikor született, illetve hogy mikor volt ő szolgálatban. Tehát az időszámításunk előtt pontosan tudjuk, hogy a 622-es évben született, és 592-ben Krisztus előtt volt már a foglyokkal. Tehát ez az a korszak, amiben vagyunk, ez a babiloni fogságnak a korszaka. Illetve azt is tudjuk a harmadik versből, hogy Ezékiel próféta ugye egy papi családhoz tartozott. Egy arisztokrata, magas rangú papi családhoz, ez a, úgy említi a Szentírásunk, hogy búzi fiához tartozott. Tehát itt vagyunk a fogság idején, itt van egy Ezékiel próféta nevű fiatalember, és ő hirdeti az Istennek az igéjét. És talán még, hogyha eszünkbe jut, hogy mikor is volt Jeruzsálemnek a lerombolása, Jeruzsálemnek a pusztulása, tudjuk, hogy ez az időszámításunk előtt 586-os esztendő. Tehát kijelenthetjük, hogy Ezékiel prófétának nem volt egy népszerű szolgálata, úgy, ahogy Jeremiás prófétának sem. Mert neki azt kellett hirdetnie, hogy nem egy rövid, hanem egy hosszú távú babiloni fogság, amire nekik számítaniuk kell, amire felkészítette a népet Ezékiel. Illetve az isteni ítélet, hogy ugye Jeruzsálem el fog pusztulni, és láthatjuk, hogy ő ezt már hirdette akkor, időszámításunk előtt 592-ben, és pár évvel később meg is történt ez az esemény. De emellett az üzenetek mellett még ott volt az az üzenet, amit úgy szintén a többi próféta is hirdetett, hogy a megtérő maradék számára van egy kegyelmi üzenet, van egy reménység, hogy nem ez a vége, nem attól, hogy még a ti országotokat elfoglalták, attól, hogy lerombolták Jeruzsálemet, lesz innen kiút, az Isten segít azoknak, akik őszintén elfogadják az ő szavát. Még mielőtt rátérnénk a 37. fejezetre, Ezékiel 37. fejezetére, nézzük meg a második fejezetből, ott is egy pár igét gyűjtsünk össze, hogy még részletesebb képet kapjunk erről a történelmi korszakról. Itt is a második fejezet első 6 versét szeretném felolvasni. És mondta nekem, embernek fia, állj lábaidra, és szólok veled. És lélek jött én belém, amint szólt, és állat engem lábaimra, és hallám azt, aki szól velem, nekem. És mondta nekem, embernek fia, küldelek én téged Izrael fiaihoz, a pártos nemzetséghez, akik pártot ütöttek ellenem, ők és atyáik vétkeztek ellenem minden mai napig. Itt is megállnék egy gondolat erejéig, azt írja az ige, hogy pártos nemzetséghez. Mit jelent az, hogy pártos nemzetség? Pártütő, mondhatjuk úgy is, hogy lázadó nemzetség, aki az Isten ellen úgymond szembe ment, mert inkább ragaszkodott a saját elképzeléseihez, bálvány isteneket követtek, elhajlottak az élő Istentől, és ezért engedte meg Isten később nekik ezt a babiloni fogságot, mert hitetlenek voltak, mert erkölcs értelemben ők is megromlottak, és nem volt bennük bűnbánat. Azt írja a 4. vers, hogy kemény orcájú fiakhoz és makacs szívűekhez küldelek téged, és ezt mondjad nekik, így szól az Úristen. Tehát itt még mélyíti az ige, hogy ez egy kemény orcájú nép, ez egy makacs nép, ez egy lázadó, pártütő nép, és menj oda, és tényleg mondd az Istennek az igéjét, hogy így szól az Úr, hirdesd az Istennek a szavát. Ők pedig vagy hallják, vagy nem hallják, mivel hogy pártos ház. Hadd tudják meg, hogy próféta volt köztük. Te pedig embernek fia, ne félj tőlük, és az ő beszédüktől se félj, ha bogáncsok és tövisek vannak is veled, és ha skorpiókkal akkor is együtt beszédüktől, ne félj orcájuktól, ne rettegj, mert ők pártos ház. Ez is olyan szép, hogy az Isten hogy gondviseli ezt a fiatal prófétát, nem egy 30 éves próféta körülbelül. És az Isten azt mondja, hogy ne félj tőlük, mert pártos ház, nem ellened lázadtak fel, hanem én ellenem. Az én törvényeimet hagyták el. Az én gondviselésemről mondtak le. Ne félj és ne rettegj, mert én veled leszek ebben a szolgálatban. Illetve még egy részletet emeljünk ki, hogy a 3. fejezetből emeljünk ki egy-két igét. Itt is a 3. fejezet 6. versétől olvasom egészen a 9. ez csak egy 4 vers. Itt is folytatódik a leírás, hogy nem sok néphez, tehát ők küldelek én téged, hanem akik homályos ajkúak, milyen különös kifejezés, nem? És nehéz nyelvűek, akiknek nem érthetnéd beszédüket, bizony ő hozzájuk küldöttelek volna, ők hallgatnának rád. De az Izrael háza nem akar téged hallgatni, mert nem akarnak engem hallgatni. Mert az egész Izrael háza kemény homlokú és megáltalkodott szívű. Ímé keményé tettem orcádat, amilyen az ő orcájuk, és keményé homlokodat, amilyen az ő homlokuk. Olyanná, mint a gyémánt, amely keményebb a tűzkőnél tettem a te homlokodat. Ne félj tőlük, és meg ne rettenj tekintetüktől, mert pártos ház. Hát tényleg, ahogy olvassuk ezeket a sorokat, elmondhatjuk, hogy ez egy döbbenetes állapot. Hogy juthatott ide Izrael népe? Nem? Ezt a kérdést is fel lehetne tenni. Vagy hogy tényleg milyen út vezet ahhoz, hogy egy Isten kiválasztott népe egy ilyen állapotba kerüljön? Hogy az Istennek meg kellett engedni egy ilyen fogságot? Olyan szép ez a bátorítás, hogy mondja az Úr Ezékielnek, hogy olyanná tettem az orcádat, amilyen az ő orcájuk keményé, gyémántá. Hát a gyémánt milyen? Az egy szinte megsérthetetlen, megsebezhetetlen. Sokszor, amikor az Isten üzenetét közvetítő emberek közvetítik az ő igéjét Istennek, nekünk is erre kell szertenünk, hogy a mi arcunk is olyan legyen, mint a kova. Tehát, hogy ne féljünk és ne rettegjünk az embereknek bizonyságot tenni, mert az Isten, hogyha az ő ügyét képviseljük, akkor velünk tud lenni. Ezt csak úgy zárójelben gondoltam megjegyezni még. Meg az is érdekes, hogyha már tudjuk ezt a korszakot, tehát hogy az időszámításunk előtt, Krisztus előtt járunk, az 550-es és a 600-as években, akkor tudhatjuk, hogy ebben a korban még nem más proféták is működtek. ez is olyan szép, hogy az Isten gondot viselte az egész országáról. Tehát voltak, akiket elhurcoltak a királyi palotába. A királyi palotában ott volt Dániel, Nabukodonozornak az udvarában, nem? Ott is volt képviselve az Istennek az üzenete. Az otthon maradottakkal, ott maradt Jeremiás próféta. Ő is ebben a korszakban, ebben az időszakban működött. És a foglyokkal, akiket nem a királyi udvarba hurcoltak, hanem ahogy láthattuk az első három versbe, Ezékiel könyvébe a Kébár folyóhoz. A Kébár folyó amúgy az Eufrátesznek az egyik mellékcsatornája, tehát tényleg ki voltak szakítva az ő országukba, de ott volt Ezékiel, aki képviselte az Istennek az üzenetét. Tényleg erre úgy felfigyel az ember, hogy az Isten mindenhova helyez prófétát, ahova szükséges, és gondoskodik még annak ellenére is az ő népéről, hogy mégis ilyen kemény orcajú és kemény nyakú. Ebből a pár igeversből megtudhatjuk azt is, hogy Ezékielnek nem volt egy könnyű szolgálata, de nem volt egyedül, voltak társai, akik, illetve voltak igaz hívők is Izrael népén belül, akik elfogadták az Istennek az üzenetét. Nem fogunk részletesen kitérni, de nézzük meg még azért talán egy-két gondolat erejéig, hogy miből állt még Ezékielnek a szolgálata. Láthatjuk, hogy a 13. fejezet beszél a hamis próféták és a prófétanők ellen. Hát, tehát ez is nagyon elterjedt volt már az akkor Izraelnek az idejében is, hogy hamisan prófétáltak. Azt írja a 13. fejezet 4. verse, hogy mint a rókák a romok között, olyanná lettek prófétáid, ó Izrael. Ilyen állapotok voltak. Nem tudom, ha most elképzelünk egy párhuzamot, hogy akkor milyen körülmények között kellett lenniük azoknak a hithű embereknek, és most milyen körülmények között kell lenniük tényleg azoknak, akik az Istent akarják követni. Hát, ha akkor sok hamis próféta volt, akkor most igazából meg se tudunk szólalni. Mint a rókák a romok között, olyanná lettek a prófétáid, ó Izrael. Hát, megdöbbentő ezek az igék, ezek a kijelentések. Illetve még egyetlen helyet megemlítenék, Ezékiel könyvének a 34. fejezete. Nem csak a hamis próféták ellen kellett fellépni ennek a prófétának, hanem még a hűtlen pásztorok ellen is kellett szólnia. Akikről azt írja, hogy az ige, hogy jaj Izrael pásztorainak, akik önmagukat legeltették. Avagy nem anyájat kell legeltetni a pásztoroknak? A tejet megettétek és gyapjúval ruházkodtatok. A hízottakat megöltétek, a nyájat nem legeltettétek, a gyöngéket nem erősítettétek, és a betegeket nem gyógyítottátok, és a megtörteket nem kötöztétek. Talán nem is olvasom tovább, ezért elég hosszú itt a lista. Érdemes tényleg elolvasni ezt a 13. és a 34. fejezetet is, hogy még mélyebben megtudjuk, hogy milyen körülmények között szolgált Ezékiel, de mindenképp egyetérthetünk abban, hogy ez nem egy ideálisnak mondható életkörülmény volt. És akkor így jutunk el egészen Ezékiel könyve 37. fejezetéig, ami a mai igehirdetésünk témája lesz, és most már láthatjuk, hogy így sokkal mélyebben meg fogjuk érteni ennek a látomásnak a mélységét és jelentőségét. És tényleg arra bátorítalak most titeket, miközben felolvasom itt az első 8 verset egybefüggően, hogy próbáljuk meg magunkat beleképzelni Ezékielnek a helyzetében, hogy amit ő látott a lelki szemeivel ebbe a látomásba, hogy próbáljuk meg mi is ezt elképzelni és látni magunk előtt. És gondoljuk hozzá az előbb elhangzottakat, hogy tényleg egy ilyen környezetben kapta ezt a látomást Ezékiel. Hogy tényleg az embereknek már a reménysége is elmúlott. Hát hamis proféták, szolgaságban van a nép, szét van szakadva az ország, tényleg a tanítók sem tanítanak, meg teljesen zűrzavaros ez a helyzet, és mégis ad az Isten egy reménységet ad az ő profétájának. És akkor olvasom is az első 8 verset egyben. Lőnén rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letett engem a völgynek közepette, mely csontokkal volt rakva. És átvitt engem azok mellett körös körül, és ímé felette sok volt a völgy színén, és ímé igen megszáradtak. És mondta nekem, embernek fia, vajon megélednek-e ezek a tetemek? És mondék, Uram Isten, te tudod. És mondta nekem, prófétálj a tetemeknek, és mondjad nekik, ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét. Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek. ímé én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek. És adok rátok inakat, és hozok rátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És én profétálok, amint parancsolva volt nékem. És mikor profétálnék, lőn zúgás, és ímé zörgés, és egybe mennek a tetemek, mindegyik tetem az ő teteméhez. És látám, émé inak voltak rajtuk, és hús növekedett, és felül bőr borította be őket, de lélek nem volt még bennük. Eddig olvasom az igét, hát tényleg ez egy nagyon szemléletes kép, nem? Mit látott maga előtt Ezékiel? Egy völgyet, amely csontokkal volt rakva. Ezt is olyan szemléletesen át tudjuk képzelni, nem? Mi a völgynek a fogalma, amikor két hegy vagy két nagyobb domb között elterülő hatalmas völgy, én ezt így tudom elképzelni lelki szemeim előtt. És ezen a mezőn, ezen a völgyben mit láthatunk? Hát megszáradt csontokat. Kiemeli az ige a második vers, hogy ezek igen megszáradtak. Halomba volt rakva ez a csont. Tehát még nem is volt meg szinte a csontnak a csontpárja, nem? Igen megszáradtak. Mit jelent az, hogy igen megszáradt csontok? Hogy hosszú ideje ebben az állapotban lévő csontok, tehát hogy igen megszáradt csontok, már régóta benne vannak. Úgy is mondhatjuk, hogy ez a völgy, amiben itt látjuk ezt a képet, ez a halálnak a birodalma, nem? Ez olyan, hogy innen már nincs visszaút, nem? Tehát ezek a csontok, ezek már meghaltak, kész, vége, mondhatjuk talán így is. De mégis látjuk a reménységet majd a harmadik és a negyedik versben, de mielőtt erre részletesebben kitérnénk, gondoljuk végig, hogy vajon kikre vonatkozhatott, vagy kikre vonatkozhat napjainkban ez az ige, ez az idézet. Itt az első két versben a megszáradt csontoknak a hasonlata. Hát, hogy kikre vonatkozhatott, arra már az előbbiekben is utaltunk, hogy többek között az izraelitákra, akik tévelyektek, és akik hűtlenek voltak az Istennel szemben. Illetve bizalmatlanok, mert más istenekbe bíztak. Ha megnézzük, az északi országrészben voltak a szamaritánusok, ők is elfogadták az élő Isten, de voltak bálványisteneik, és ahhoz is ragaszkodtak. Ez egy nem jó állapot, egy nem normális állapot. Illetve azért is vonatkozhat még az izraelitákra, ugye, mert ez az erkölcsi romlás, amiben voltak, ez még egy dolog, de hogyha az ember megbánja az ő bűneit, akkor az Isten megbocsájt. De mi ennek a feltétele, hogy az ember őszintén megbánja, és ahogy láthatjuk itt, a bűnbánatnak a hiánya is azért ott volt a legtöbb helyen, hogy az emberek inkább szerették, inkább a gyönyörnek és az örömöknek voltak a kedvelői, mint az Istennek a beszédének. Tehát kijelenthetjük, hogy vonatkozott ez az akkori élő Izrael népére, az Isten élő népére, hogy ilyen állapotba kerültek. De eszünkbe juthat még egy ige, hogy kikre vonatkozhat ez még. Lukács evangélium a 9. fejezet 60. versében mondja azt Jézus, hogy hadd temessék el a halottak az ő halottaikat, te pedig elmenvé hirdesd az Istennek az országát. Emlékszünk erre az igére? Azt mondja Jézus, hogy hadd temessék a halottak az ő halottaikat. Miért mondta ezt? Én úgy gondolom, hogy aki érti Jézusnak a szavét, az mindenképp érti, hogy ezt lelki értelemben mondta. Mert ugye a nagy világra utalt erre, hogy a halottak az ő halottaikat temessék el, de itt arra gondolt Jézus, hogy akinek volt lehetősége meghallani az Isten szavát, de mégis ágált ellen, mégsem nyitotta meg az ő szívét, az lelki halálállapotába van, vagy lelki halálállapotába tud kerülni. És tényleg, mert ugye az Isten kopogtat mindenkinek a szívének az ajtaján, valakinek a lelkiismerete által, valakinek a Szentlélek által tud szólni. De hogyha mi bezárjuk a mi szívünket, akkor mi is ebbe az állapotba kerülhetünk. Tehát kijelenthetjük, hogy az izraelitákra is vonatkozott, hogyha nagyon széles perspektívában nézzük a tévejgő világra, akik még nem ismerték meg az Isten üzenetét, de hogyha megismerik és befogadják, akkor már ki tudnak kerülni az állapotból. De szűkítsük még jobban a kört, nem csak a világra alkalmazható ez a kép, hanem még kikre. Szeretnék egy idézetet felolvasni egy amerikai protestáns szerzőtől, Ellen Goodwhite-tól. Azt írja, hogy a száraz csontok hasonlata azonban nem csak a világra alkalmazható, hanem azokra is, akik nagy világossággal voltak megáldva, mert ők is olyanok, mint a völgyben heverő csontvázok. És itt jön egy döbbenetes mondat, hogy bár testük külseje szerint emberi formájuk van, de nincsen lelki életük. Milyen érdekes, nem látunk magunk körül embereket, tényleg épp hús és bőr, de mégis azt mondja, hogy bár testük külsei szerint emberi formájuk van, de nincs lelki életük. Ezt jelenti a halálnak az állapota. Egy picit még szeretném ezt a gondolatot mélyíteni, aztán rátérünk a reménység részére, de azt írja itt az Efézusi levél, hogy miben is áll ez a halál, hogy tényleg hogy, miért van az ember ebben a halál állapotában. Azt írja az Efézusi levélben Pál apostol a második fejezet első versében, hogy titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. Tehát a lelki halál állapotában ez is döntő szerepet játszik, hogy a mi vétkeink és bűneink. Tényleg nem szeretném itt elmélyíteni a gondolatot, de néha csak olyan épp, hogy megfogjuk, hogy mi ez a bűn. És eszünkbe jut a 10 parancsolat, hogy ne lopj, ne ölj, és akkor így le is pipáljuk, hogy mi nem vagyunk bűnösök, vagy mi nem vagyunk vétkesek. De hagyj kérdezzem meg, hogy a szeretetlenség a másik iránt az vajon beletartozik ebbe a kategóriába, hogyha mi nem tudunk megbocsájtani a másik hittesférünknek, vagy rokonainknak, vagy barátainknak? Vagy beletartozik az, hogy az is egy dolog, hogy nem tudunk sokszor megbocsájtani, vagy mások felett irgalommal lenni, mint ahogy felénk is Jézus mindig irgalommal van, nem? De vajon, hogy mi is tudunk-e, vagy képesek vagyunk önvizsgálatot, önkontroll tartani, és hogyha másikat megbántottuk, bocsánatot kérni. Én úgy gondolom, hogy ezek is olyan kardinális kérdések, de tényleg ezernyi ága van ennek a folyamatnak, mert nem csak az bűn, hogy valakit megöl az ember, hanem az is, hogyha a nyelvével úgy szól, vagy ilyen apróbb cselekedetek, tudjátok, az önzésnek annyi ezerféle válfaja van, erre nagyon fontos figyelni, tényleg monitorozni saját magunkat. Jelenések könyvében azt mondja az ige, hogy az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Azt, amit mond később a Szárdiszi levélben. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Elhagytad az első szeretetedet, nem? Azért ezek tényleg annyira, hogy is mondjam, melbevágó igék, nem? Tehát, hogy amiben most van, vagy amiben most lehetünk, vagy most vagyunk, az sokszor a halálnak az állapot. Ez tényleg olyan, hogy az ember szeme azonnal felnyílik, hogy ezt szinte el se akarja hinni az ember. De mégis, hogy láthatjuk, Izrael népe is, az Istennek az élő népe ilyen állapotba kerülhetett. Tényleg nem akarom részletezni tovább, talán még egy-két igét említsünk meg, hogy hogyan válhatnak, vagy hogyan váltak csontokká ezek az emberek. Ezért ki a könyve is kitér erre, hogy amit említettünk az előző pár igébe is, hogy azt írja Ezékiel a 33. fejezetben, a 10. versében, hogy te pedig embernek fia, mondjad Izrael házának, ezt mondjátok mondván, bizony a mi bűneink és vétkeink rajtunk vannak. Tehát, hogy megtartjuk magunkat, és nem adjuk át az Istennek, nem valljuk meg a mi bűneinket. És bennük mi megrothadunk, mi módon éljünk azért. Itt is összekapcsolja a bűnök és a vétkeknek a megtartását a megrothadással, a lelki halálnak a kapcsolatával. Vagy Mózes 3. könyvében is egy nagyon szemléletes kép van, a 26. fejezet 39. versében csak idézem a végét, hogy elsenyvednek az ő hamisságuk miatt a ti ellenségeiteknek földjén. Ez is olyan döbbenetes, hogy elsenyvednek, vagy az előző igében ezékelni, hogy mi megrothadunk a mi bűneink miatt. Hát tényleg, hogyha az ember így gondolkozik, akkor teljesen át tud alakulni az ő gondolkodásmódja. Vagy ha például csak gondoljunk bele egy-két bibliai példára, nem akarom részletesen ezt se kielemezni, de nézzünk meg egy Sault, vagy egy Bálámot, hogy ők vajon úgy keltek fel, hogy jó, most én elfordulok az élő Istentől, és akkor nem követem tovább, inkább választom a lelki halál állapotát és az örök elveszést. Így keltek fel? Nem. Ez egy folyamatos kis apróbb jellemhibák, vagy rossz döntéseknek a következménye, mert egy völgy az nem úgy keletkezik, hogy egyszer csak ott van, hanem először keletkezik egy kis repedés, ami aztán később szakadékká válhat, hogyha nem foglalkozunk vele, és úgy tud kiszélesedni széles völgyé. Azt a kérdést is még feltetjük magunknak, hogy vajon szerintem már többen is megtapasztaltuk, hogy milyen az, amikor az első szeretetnek az a igazi mélysége úgy kezd kiapadni. Ez folyamatosan gondozni, hogy meglegyen az emberben, de talán, hogyha úgy megfogalmazzuk, hogy jó ez, amikor szárazság van a lelkünkben. Mi az, ami meg tud eleveníteni engem? Miért van az, hogy untatnak ezek a, vagy előfordulhat, hogy az előadásoknak már mikor lesz vége, így gondolkodunk róla, vagy hogy mikor tudunk már hazamenni, az imádságok is fárasztanak minket. Talán ezt is jelenti még, hogy tényleg ez a kép itt megjelenik. Még egy idézetet szeretnék megolvasni, aztán rátérünk tényleg arra, hogy mit ígér az Isten ennek ellenére, hogy ilyen állapotban van az Isten népe. Te egy idézetet szeretnék felolvasni, hogy Ellen White hogy fogalmazott. Azt írja, hogy Krisztus kijelentette, hogy a lélek áldásos isteni hatása követőivel marad a világ végéig. Tehát Isten megígérte a vigasztalót és a szent lelket. A ma embere azonban nem fogadja el, sőt el sem hiszi ezt az ígéretet, ezért nem is értékeli azt, így az egyház tapasztalatában sem láthatóak ennek a teljesedése. Isten lelke ajándékának ígéretére kevés figyelmet fordít az egyház. És akkor itt jön még egy kulcsmondat, hogy nincs hatással az emberekre, és ennek következménye csak az lehet, ami várható is. Milyennek a következménye, hogyha az ember nem töltekezik állandóan az Istennek a szent lelkével? Lelki szárasság, lelki sötétség, lelki hanyatlás és halál. Az emberek elméjét és lelkét jelentéktelen dolgok foglalják el. Talán még erre szerettem volna kitérni, hogy elméjét és lelkét jelentéktelen dolgok foglalják el. De az isteni erőt, amely szükséges az egyház növekedéséhez, jólétéhez, amely minden más áldás is magával hozna, ha befogadnák, nélkülözik, bár Isten bőségesen adná. Én azt gondolom, hogy ha az embernek élő kapcsolata van Istennek a szent lelkével, akkor nem jut el ebbe az állapotba, mert az Isten lelke, ahogy Jézus is mondta, az élet és lélek, tehát a lelki dolgokkal való foglalkozás, az ezt jelenti. Már csak egy rövid van ebből az idézetből. Amíg az egyház megelégszik kis dolgokkal, addig alkalmatlan arra, hogy megkapja az Isten hatalmas ajándékait. De miért nem éhezzük és szomjúhozzuk a Szentlélek ajándékát, hiszen csak ezáltal tarthatja Isten tisztán a szívünket. Az Úr terve szerint az isteni erőnek együtt kell működnie emberi erőfeszítéssel. Úgy gondolom, hogy ez is egy kulcs, hogyha az ember hívja, és az ember hallja az Istennek a hívószabát, és reagál rá, és együttműködik, akkor a lelket meg tudja ez eleveníteni. És láthatjuk, hogy ez egy nagyon szemléletes kép talán, hogy megszáradt csontok itt a völgy közepén, de mégis felhangzik a kérdés, hogy embernek fia, vajon megélednek-e azok a tetemek? És képzeljük el, Ezékiel látja ezt a képet, a völgyben a csontokat. És felhangzik a nagy kérdés, hogy vajon megélednek-e ezek a tetemek. Őszintén most mi mit válaszolnánk, hogyha a szemünk előtt lenne egy ilyen táj, egy ilyen kép? Hát talán emberi logikával, hogyha végig gondoljuk, vagy visszafordulunk, vagy választunk egy másik túraútvonalat, de a lényeg az, hogy inkább elkerüljük, és próbáljuk így hát kivonni magunkat ebből. És mégis a próféta milyen bölcsen válaszolja, hogy Uram Isten, te tudod. Hol találkozunk még ilyen rávezetéssel, ahol az Isten szeretné az embert egy kicsit közelebb hozni, egy kicsit bevonni ebbe az egészbe? Gondoljunk például Jelenések könyvére az 5. fejezetben, amikor egy erős angyal megkérdezi, hogy ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak pecsétjét. Itt is mi volt a célja Istennek, hogy János apostolt bevonja ebbe az egészbe, hogy még közelebb hozza ő hozzá is. Vagy például, amit ma vettünk a szombatiskolán, a 3. kérdésnél, ott is az ige, amikor a vén megkérdezi, és mondanék, hogy ezek azok, akik fehér ruhákban vannak öltözve, kik ők és honnét jöttek. Itt is az a célja az igének, hogy az embert elgondolkoztassa, és hangzik a válasz, hogy Uram, te tudod. Itt is Ezékiel azt mondja, hogy Uram Isten, te tudod. Tényleg, hogyha így belegondolunk emberi logikával, hogy bármi változás történjen, szinte logikátlanak tűnik. Elképzelhetetlen, nem? Hát Jézusnak mennyi csodája volt az új szövetségben, hogyha végig gondoljuk. Meggyógyított vakembereket, sántákat, Lázárt feltámasztotta. Egy többnapos hulla volt. Tehát hogy tényleg ezek döbbenetes csodák. És itt mit láthatunk? Egy csontmezőt, egy igen megszáradt csontokkal rakott csontmezőt. De az Istennek van hatalma arra, hogy ebből kimozdítsa az ő népét. Ez hatalmas. Ez talán az Istennek az egyik legnagyobb csodája a többiek között is, nem? Hogy egy megszáradt csontokból élő embereket alkosson újra. Lesz a lelki feltámadás? Vajon megélednek-e ezek a tetemek? Van-e értelme a munkánknak? Van-e értelme a szolgálatunknak? Van-e értelme annak, hogy más emberekért küzdünk? Mennyit tudunk küzdeni más emberekért, nem? Annyi mindent megteszünk a másikért is, hogy megismerjék az Istennek a beszédét, de sokszor nem látunk eredményeket, nem látjuk, hogy bármi változás is történne. A remény mondhatjuk már rég elveszett, vagy elhagyott minket. De mégis elhangzik ez a mondat, hogy Uram Isten, te tudod. Istennek mindenre van hatalma. És tényleg, hogyha ebben a képben is meglátjuk ezt a reményt, ezt az üzenetet, akkor elhihetjük, hogy a mi korszakunkra is van egy ilyen ígérete. Tényleg csak röviden szeretném még összefoglalni itt az igéket, mert nagyon repül az idő, de lehet, hogy ebédnél még beszélgethetünk róla. Itt azt írja a negyedik vers, hogy mit tanácsol itt Ezékiel prófétának, hogy prófétálja tetemeknek. Itt az eredeti szövegben ez a nek kifejezés van, tehát hogy a tetemeknek, így a mondat is logikusabban érthető, és mondja nekik, ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét. És mit mond az Úr? Ími én bocsátok ti belétek lelket. Tehát én adom belétek az én lelkemet, az Isten végzi el a munkát. Ő végzi el. Nekünk mi az embernek a feladata? Profétálja tetemeknek. Profétálja azoknak, akik a lelki halál állapotában vannak. És tényleg, hogyha így belegondol az ember, hogy ez egy nagyon komoly, nagyon sok türelmet igénylő szolgálat vagy feladat, amire az Isten hív minket, hogy profétálja tetemeknek, nem? Mert vannak emberek, akik nehezebb esetek, vagy vannak emberek, akiknek több időre van szükség. Itt az embernek a része, amit meg tud tenni, ez a türelemnek a gyakorlása. Mert nem mindenki, értsétek jól a példát, egy hónapos retek, ahogy meghallja az igét, és már termés a gyümölcsöket kis időn belül. Vannak az Istennek a szőlőskertjében hatalmas platánfák, nem? Akiknek több év vagy évtized szükséges ahhoz, hogy az ige maradandó termést hozzon az életében. Hát egy fának is mennyi idő még termést hoz az ő életében, és sokan vagyunk, akik ilyen fákhoz vagyunk hasonlíthatóak, hogy lehet, hogy egy év, vagy öt év, vagy tíz év kell, mire az Istennek a munkája beérik, de beérik az emberben, és nekünk ebben kell hinni és reménykedni. Tudjátok, a 37. Zsoltárnak az 5. verse is így hangzik, hogy hagyd az Úrra a te utadat, bízzál benne, majd ő teljesíti. Tehát nekünk csak azt a pici százalékot kell ödetenni. Az Isten teszi hozzá a nagyobb részt, a nagyobb százalékot. Vagy Jézusnak a szavai is eszünkbe juthatnak, nem? Mit mondott Jézus a tanítványoknak, hogy az én igém nem tér vissza hozzám üresen. Tehát, hogy az Isten szava, abban olyan teremtő erő van, ami a lelket meg tudja eleveníteni. Ezért mondja az, hogy prófétálja tetemeknek. És mondjad nekik az Úr beszédét. Sokszor tényleg olyan csüggetten, olyan kilátástalanul állunk a dolgokhoz, de mennyi tapasztalatot láttunk már. Én hiszem, hogy a legtöbben tapasztaltuk már, hogy milyen az, amikor van egy erősen megkötözött ember például az alkoholnak a fogságában, vagy különböző drogok, vagy függőségeknek a fogságában, és megérintett őket az Istennek a beszéd, és ez a 180 fokos fordulat megtörtént az életünkben. Hiszem, hogy ezt a legtöbben tapasztaltuk már, és ezek a tapasztalatok tudnak minket megerősíteni, hogy igenis van értelme, mert minden ember meg tud változni, hogyha az Istenbe kapaszkodik. Itt a 5.-6. vers, hogy inkább a 6. vers, hogy adok rátok inakat, és hozok rátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek. Feltehetjük még azt a kérdést is, hogy kinek prófétáljunk legelőször. Talán, hogyha végig gondoljuk igazából, ahhoz, hogy tudjunk másoknak evangéliumot hirdetni, elsők nekünk kell elfogadnunk, elsők nekünk kell megváltoznunk Jézusnak, Jézus által. Először magunkhoz vegyük, mi kérjük a Szent Lelkét. Itt a 9. versben is látod, hogy prófétálja a léleknek. Kérd az Istennek a Szent Lelkét azért, hogy te is tudd majd közvetíteni, te is tudjál mások számára gyümölcstermű életet élni. Sokszor tényleg úgy vagyunk, hogy prófétálunk másoknak, de először saját magunknak kell az igét a kezünkbe vennünk, és saját magunknak kell az élő vízből merítenünk, csak akkor tudunk mások számára is ilyen életet közvetíteni. Nagyon szép ez a vers itt a hetedik vers, hogy és én prófétálok, amint parancsolva volt nékem. Tehát mit tesz a próféta? Mit tesz Ezékiel? Megkapja az isteni utasítást, és engedelmes. Mi történik akkor, amikor az ember engedelmeskedik az élő Istennek? Én úgy gondolom, hogy akkor történnek meg ezek a csodák az életben, nem? Akkor történik meg az, hogy a halott csontokból élő lelkek tudnak elkészülni. Azt írja a hetedik vers, hogy és mikor prófétálék lőn zúgás és ímé zörgés, és egyben mennek a tetemek mindegyik az ő teteméhez. Nem tudom, mi jut nektek eszetekbe erről a képről, hogy zúgás és ímé zörgés. Ez kinek a munkája? Az Istennek a munkája, az Isten szent lelkének a munkája. Nem tudom, eszetekbe jut egy kép, hogy az új szövetségben hol találkozunk ezzel a képpel, hogy ímé zúgás és zörgés ő jött, és egyben mentek az ő tetemek. Csak egy igét szeretnék felolvasni nektek, Apostolok cselekedetei második fejezetből. Hiszem, hogy ezt a legtöbben ismerjük, ezt a szakaszt is, hogy amikor a pünkös napi előtt mindjárt egy akarattal együtt voltak, és lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és elteli az egész házat, ahol ültek. És azt írja a negyedik vers, hogy megteltek mindjárt szent élekkel. Tehát amikor pünkös napján a tanítványok egy akarattal együtt voltak, együtt imádkoztak, alázatosan, hittel, belekapaszkodva Jézusnak az igéibe, akkor a sebesen zúgó szélnek zendülése betöltötte a házat, és megteltek mindannyian szent élekkel. Itt is ezt a képet láthatjuk Ezékiel könyvében, hogy ímé zúgás és zörgés, és egyben mennek a tetemek. A tizedik versben is azt olvashatjuk, és prófétálek, mint parancsolá. És mit láthatunk? Megtörténik ez a csoda, és beléjük ment a lélek, és megélettek. Megélettek. És állanak lábaikra felette igen nagy sereg. Milyen szép ez a kép, hogy ott volt egy csontmező, halomra rakva, igen megszáradt csontokkal, és a próféta végzi az ő szolgálatát, végzi saját maga számára is, hogy tényleg táplálkozik az élő Istennek az igéjével, folyamatosan kapcsolatban áll Istennek a szent lelkével, és prófétálja mások számára is az igét, és megtörténik ez a csoda. Én azt gondolom, hogy nekünk ez a feladatunk, hogy minél többet foglalkozunk a Szentírással, hogy Ezékiel is folyamatosan kutatta az írásokat, illetve az Istennel folyamatosan kapcsolatban volt. És a prófétaság lelke rá is ráhatott, és tudta az embereknek az örömüzenetet mondani, hogy lesz lelki feltámadás. Láthatjuk, hogy mennyire kétségbe volt esve Istennek a népét a 11. versben, és mondta nekem, embernek fia, ezek a tetemek az Izrael egész háza. Az Izrael egész háza, ezek az tetemek, akik azt mondják, ímé ezt mondják, elszáradtak a mi csontjaink, és elveszett a mi reménységünk, kivágattunk. Hát tényleg sokszor mi is így érezhetjük magunkat, nem? Mint Izrael népe, mint egy fa, egy kivágott fa. Hát egy kivágott fából mikor lesz újra fa? Talán soha, nem? Ez az emberi logika. De az Istennél minden lehetséges. Tudjátok, a neten nagyon sok kép kering arról, hogy van egy kivágott fa, és egy rügy kifakad belőle. Ez tényleg egy csoda. És az Isten ezt ígéri nekünk, hogy van erre gyógymód, és van erre reménység. Még egy idézetet szeretnék, egy mondatot felolvasni. Itt azt írja Ellen White, hogy a lelki táplálék hiánya miatt erkölcsi erődés gyengül, és lelki éhhalál környék ez a Biblia igazságának, zárójelben az élet kenyerének hiánya miatt. Lelki éhhalál környékezi az embert. Naponta szív magadba táplálékot, az élő szőlőtőkét. És még szeretném befejezés előtt ezt a három igét még felolvasni. Ez is annyira szép, hogy az Isten ilyen ígéretet tesz a 12-től a 14. versig, hogy annak okáért prófétálj és mondjad nekik. Így szól az Úristen. Ímé én megnyitom a ti sírjaitokat, és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem, és bevisztek titeket Izrael földjére, újra az ígéret földjére. És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor megnyitom sírjaitokat, és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem. És adom az én lelkemet belétek, hogy megéledjetek, és leteszlek titeket a ti földetekre. És megtudjátok, hogy én az Úr szóltam, és megcselekedtem. Ezt mondja az Úristen. Talán ez a legbátorítóbb, nem? Hogy azt mondja az ige, hogy én az Úr szóltam. Tehát az Isten szava, az törvény, az egy megvalósulás. Én az Úr szóltam, és megcselekedtem. Tehát tényleg ebbe kapaszkodjunk, és láthatjuk, hogy milyen állapotban van most a világ körülöttünk, milyen állapotban vagyunk mi, milyen lelki problémákkal küzdünk, de az Isten ki akar ebből minket szakítani, ki akar minket menteni, és azt szeretne, hogy mi is az emberek számára közvetítsük az Istennek az üzenetét, és hogyha ezt megtesszük, akkor fog felhangozni a nagy evangélium hirdetés, mert ti is látjátok, úgy gondolom, hogy ezek a jelek megsokasodtak, megsűrűsödtek körülöttünk, és a világ nyom egy üzenetet, de nekünk az ellenkező üzenetet kell mondani, hogy van reménység, van feltámadás, van bizalom, és van kiút ebből az állapotból, de nem emberi megoldással, hanem az Isten tudja megoldani ezt. És az Istenbe kell kapaszkodnunk, és hozzá kell ragaszkodnunk. Én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy amit látott Ezékiel is, ezt a látomást, hogy ebben erősödjünk meg, hogy lesz egy lelki feltámadás, lesz az Istennek egy élő népe, amely megtisztul, és tényleg közvetíteni tudja majd ezt az üzenetet, de mindennek előtt ez hol kezdődik, hogy először magunknak kell profétálnunk, először magunknak kell kézbe vennünk az igét, és mélyen kutatni, és tanulmányozni, és összhangba kerülni ezekkel az igékkel. Én ezt kívánom mindannyiunknak, és talán még egyetlen egy igét, hogyha felolvashatok zárásképp, hogy mit tehetünk még, miért imádkozhatunk. Itt Zakariás könyvében van ez az ige, hogy kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején, és az Úr villámná szerez, és zápor esőt ad nékik, és kinek-kinek füvet a mezőn. Én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy ebbe a hitbe, ebbe a reménységbe kapaszkodjunk meg, és ezzel tudjuk kezdeni majd az új évünket. Amen. Vagyunk, hogy már az Ószövetségben is gondoskodtál egy ilyen nagyszabású látomásról. Köszönjük, hogy te nem mondtál le rólunk, és szeretnéd, hogy mi is részesei legyünk ennek a nagy műnek, ennek a szolgálatnak. Kérjük, készíts fel a mi lelkünket, hogy tudjunk másoknak is örömmondóak lenni, hogy meg tudjuk ismertetni a világgal a te reménységedet, a te üzenetedet. Kérlek, munkálkodj bennünk, munkálkodj értünk, és munkálkodj általunk is. Add, hogy ezt az örömet és boldogságot, amit az ige által nyerhetünk, ezt mások számára is ki tudjuk terjeszteni. És kérlek, te gondoskodj a mi lelki szükségletünkről is. Add, hogy az igét is ugyanúgy éhezzük és szomjúhozzuk, mint a kenyeret, amit megeszünk minden nap. Drága Istenünk, hálásak vagyunk neked az éves gondviselésedért, hogy megtartottál minket. És kérjük, add meg nekünk is ezt a reménységét, hogy ez éljen, és ez legyen húzgó víznek kútfeje minden egyes főbe, aki a te igédben hisz és remél. Hálásak vagyunk neked mindezért. Jézus Krisztus nevében. Amen.